Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. december 16-án, kedden, az év 350. napján, ami azt jelenti, hogy ebből az évből már csak 15 nap van hátra. A mai napkelte és napnyugta időpontjai a következők, 7 óra 21 perc és 15 óra 46. Az éjszakás technikus Kovasz Inger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét híreink követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. 6 óra előtt még adventi gondolatokat hallanak Varga Ildikótól. 6 órától ma is Rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma legközelebb 7 óra 25 perckor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Imája.
Uram Jézus, Te azért jöttél a világba, hogy megkeresd és üdvözítsd az elveszettet. Ha én az ember nem lettem volna elveszett, Te, az ember fia, nem jöttél volna. Mivel azonban elveszett ember voltam, Te, mint Isten és ember jöttél, hogy engem, mint embert megtalálj. Mint ember szabad akaratommal vesztembe rohantam, s akkor jöttél Te, Isten és ember, megszabadító kegyelmeddel. A gőg veszítette el az első embert, és hol lennék én, a második ember, ha Te nem jöttél volna?
Thank you.
hallgassák meg híreinket.
Egerbe érkezett az első Szent Magyar Család Zarándok Bölcső program. A Lajosvárosi Szent Lajos templomban vasárnap adták át az első családnak. Az ünnepi szentmise kezdetén Kóse de plébános úgy fogalmazott, a bölcső nem csupán egy használati tárgy, az életről szól. Ragán Dávid elmondta, 2023. augusztusában gyermekáldásért fohászkodtak, s rá egy évre megérkezett családjukba leányuk. Ekkor született az elhatározás, hogy hálából elindítják ezt a programot, melynek célja, hogy összekovácsolja a közösséget és összekösse a határon túli és anyaországi lelkeket. A bölcsőt a gyarmati Bozó család viszi el elsőként otthonába, ők adják majd tovább a következő családnak. A katolikus Karitász a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogramja keretében ünnepélyes keretek között 250 angyalbatyút adott át Szabadkán. A csomagok még karácsony előtt eljutnak az ottani rászoruló családok gyermekeihez. A vajdasági alkalmon a Magyarországi Testvérszervezet az ajándékcsomagok mellett 1 millió forintos pénzbeli támogatással is segítette a helyi Karitász munkáját. Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció. A tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Több mint 100 részvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetése, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000-en. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfő műsorunk témái: Hogy senki el ne vesszen, Leó pápa homíliája a fogvatartottak jubileumi szentmiséjén. Jézus szava szabadít meg a szenvedés börtönéből. A Szentatya úrangyala imája. Leó pápa az olasz diplomácia jubileumán. A remény az akarat neve, amely a jóra, igazra irányul. Hogy senki el ne vesszen, Leó pápa homíliája a fogvatartottak szentmiséjén. Advent harmadik Gaudete vasárnapján délelőtt Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a fogvatartottak és a büntetés végrehajtási intézményekben dolgozók jubileuma alkalmából, amelyen mintegy 5000-en vettek részt. Kedves fivérek és nővérek, ma a remény jubileumát ünnepeljük.
Celebriamo oggi il giubileo della speranza.
A börtönvilág, a fogvatartottak és mindazok számára, akik a büntetés végrehajtás intézményekben dolgoznak, kezdte a homíliáját a Szentatya. A pápa arra emlékeztetett, hogy a jubileumi év kezdetén, tavaly december 26-án Ferenc pápa, amikor megnyitotta a Rebibia börtön mi atyánk templomának szent kapuját, mindenkihez felhívással fordult. Két dolgot mondok még nektek. Először is kötéllel a kézben, a remény horgonyával. Másodszor tárd szélesre a szív kapuját. Az örökké valóság felé kibetett horgony képére utalva, felülmúlva minden tér és időbeli korlátot, Ferenc pápa arra buzdított, hogy tartsuk életben a hitünket, és mindig higgyünk egy jobb jövő lehetőségében. Ugyanakkor arra is ösztönzött, hogy környezetünkben, ahol élünk, nagy lelkű szívvel legyünk az igazságosság és a jótékony szeretet művelői. A jubileumi év lezárásához közeledve el kell ismernünk, hogy sokak erőfeszítése ellenére a börtönvilágban is még sokat tennivaló ezen a téren.
C'è ancora tanto da fare in questa direzione.
Állapította meg Leó pápa, majd idézte Izaiás profétának a szentmisén elhangzott szavait. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Ezek a szavak, amelyek arra emlékeztetnek minket, hogy Isten az, aki kivált bennünket, aki megszabadít, egyben fontos és felelősségteljes küldetésként hangzanak mindannyiunk számára. A börtön nehéz környezetében még a legjobb szándékok is sok akadályba ütközhetnek, de nem szabad elfáradni, elbátortalanodni vagy visszahúzódni, hanem kitartással, bátorsággal és együttműködő szellemmel kell előre haladni, szögezteli a Szentatya. Amikor azonban még a nehéz körülmények között is megőrizzük az érzések szépségét, az érzékenységet, a mások szükségleteire való figyelmességet, a tiszteletet, az irgalomra és a megbocsátásra való képességet, akkor a szenvedés és a bűn kemény talaján csodálatos virágok nyílnak, és még a börtönök falai között is emberiességben egyedülálló tettek, tervek és találkozások bontakoznak ki, mutatott rá Leó pápa, utalva rá, hogy ez a saját érzéseiken és gondolataikon végzett munka szükséges a szabadságútól megfosztott emberek számára, de mindenek előtt azoknak, akikre az a nagy kötelezettség hárul, hogy képviseljék értük az igazságosságot.
Di rappresentare presso di loro e per loro la giustizia.
A profécia egy másik dimenzióját elemezve arra az elkötelezettségre mutatott rá, hogy minden környezetben, és ma különösen hangsúlyozzuk, hogy a börtönökben előmozdítsuk az új ismérvekre, a szeretetre alapuló civilizációt. Leó pápa idézte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket az 1975-ös jubileumi év lezárásakor mondott. Ez a szeretet különösen a közélet szintjén, a kegyelem és a jó akarat új órájának alapelvévé szeretne válni, amelyet a történelem naptára tár elénk, ami a szeretet civilizációja. E cél érdekében Ferenc pápa azt javasolta, hogy a szentélyben éljenek az amnesztia vagy a büntetés elengedése különféle formáival, hogy ezzel is segítsék az embereket visszanyerni az önmagukba és a társadalomba vetett bizalmat, támogassák a társadalomba való visszaéleszkedés formáit. Keresztelő Szent János prófétai alakjáról szólva Leó pápa megállapította, hogy életvitele egyenes, szigorú és őszinte volt, olyannyira, hogy fogságba is került bátor szavai miatt. Ő nem volt széltől lengetett nád, ugyanakkor tele volt irgalommal és megértéssel azok iránt, akik őszinte bűnbánattal igyekeztek megváltozni. A pápa felidézte Szent Ágostonnak a házasságtörő asszony megbocsátásáról szóló evangéliumi szakaszhoz írt híres kommentáriát, amelyet így zárt: amikor a vádlók elmentek, a nyomorúság és az irgalmasság maradt ott. És ő a házasságtörő asszonynak azt mondta: menj, de többé ne vétkezzél.
Va, e non peccare più.
Az a feladat, amelyet az Úr a fogvatartottakra és a börtönvilág felelőseire bíz, nem könnyű, állapította meg a pápa, kiemelve számos probléma közül a túlzsúfoltságot, az oktatási programok állandó biztosítására tett erőfeszítéseket, valamint a munkalehetőségek biztosításának nehézségét. Személyes szinten jelen van továbbá a múlt súlya, gyógyítani kell a test és a szív sebeit, és végtelen türelemre van szükség önmagunkkal és másokkal szemben, amikor a megtérés útját járjuk. Fennáll a küzdelem feladásának, vagy a megbocsátás megtagadásának kísértése is. Az Úr azonban mindenek felett szüntelenül emlékeztet minket, hogy csak egyetlen dolog a fontos, hogy senki el ne vesszen, és hogy minden ember üdvözüljön. Hogy senki el ne vesszen, hogy mindenki üdvözüljön. Ezt akarja a mi Urunk, a mi Istenünk, ez az ő országa, erre irány a működése világban. Amint közeledik karácsony, mi is szeretnénk még erősebben átölelni az ő álmát, kitartóan elkötelezettségünkbe és bizalommal telve. Mert tudjuk, hogy még a legnagyobb kihívásokkal szemben sem vagyunk egyedül, az Úr közel van, velünk jár, és ha ő mellettünk van, akkor mindig történik valami szép és örömteli.
Sempre qualcosa di bello e gioioso accadrà.
Zárt a homíliáját Leó pápa a fogvatartottak és a büntetés végrehajtási intézményekben dolgozók jubileumi szentmiséjén. Jézus szava szabadít meg a szenvedés börtönéből. A Szent Atya úrangyala imája. Vasárnap délben a fogvatartottak és a börtön világának a Szent Péter bazilikában bemutató szentmisője után Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakába köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. A fogvatartottak és a börtön világának jubileumán a vasárnapi evangéliumi szakasz azzal kezdődik, hogy keresztelő Szent János börtönben van hit hirdetése miatt. Ennek ellenére nem veszíti el a reményt,
egli non perde la speranza.
Számunkra pedig azt jelzi, hogy a profécia akkor is, ha láncra verik, szabad hang marad az igazság és az igazságosság keresésében. Magyarázta az urangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa. A börtönben ugyanis keresztelő Szent János hallott Krisztus tetteiről, amelyek különböznek attól, amire ő számított. Elküldi tehát két tanítványát, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk. Aki az igazságot és az igazságosságot keresi, aki a szabadságot és a békét várja, kérdéseket tehet fel Jézusnak. Vajon ő a messiás, vagyis az üdvözítő, akit Isten megígért a proféták révén? Fejtette ki beszédében Leó pápa. Jézus válasza azokra irányítja tekintetünket, akiket ő szeretetté szolgált. Ők a legutolsók, a szegények, a betegek, akik beszélnek Jézus helyett. Krisztus a tettei révén jelenti ki, hogy ki ő, és amit tesz, mindannyiunk számára az üdvösség jele. Valóban a fényt, szót és ízt nélkülöző élet visszanyeri értelmét, amikor találkozik Jézussal. A vakok látnak, a némák beszélnek, a siketek hallanak. Isten képmása, amelyet a lepra torzított el, visszanyeri teljességét és egészségét. Még a halottak is feltámadnak. Ez Jézus evangéliuma, a szegényeknek hirdetett örömhír, amikor Isten eljön a világba, megmutatkozik. Jézus szava megszabadít minket a kilátástalanság és a szenvedés börtönéből. Minden profécia ő benne találja meg a várt beteljesedését. Krisztus az, aki megnyitja az ember tekintetét Isten dicsőségére. Ő szól az elnyomottakhoz, akiknek hangját elvette az erőszak és a gyűlölet. Jézus legyőzi az ideológiát, amely süketté tesz az igazságra.
Che rende sordi alla verità.
Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott.
La Vergine Maria.
Ő, aki a várakozás, a figyelmesség és az öröm mintaképe, segítsen minket, hogy kövessük fiának művét, megosztva a szegényekkel a kenyeret és az evangéliumot.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa bejelentette, hogy szombaton a spanyolországi Jaén városában boldoga avatták Emanuele Izquierdo papot és 58 társát, valamint Antonio Montañez Chiquero papot és 64 társát, akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg. Az 1936-38 közötti vallásüldözés során. Szintén szombaton Párizsban boldoga avatták Raymond Kairé papot, Gérard Martin Candrier Ferencest, Roger Vallée papnövendéket, Jean Mestre világi hívőt, valamint 46 társukat, akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg 1944 és 45 között a náci megszállás idején. Dicsérjük az Urat ezekért a vértanúkért, az evangélium bátor tanúiért, akiket azért üldöztek és öltek meg, mert népük mellett maradtak hűen az egyházhoz. Leó pápa élénk aggodalmának adott hangot.
Seguo con viva preoccupazione.
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén újból fellángult összecsapások miatt. A pápa közelségéről biztosította a lakosságot és felszólította a konfliktusban álló feleket, hogy szüntessék be az erőszak minden formáját, törekedjenek építő jellegű párbeszédre, tiszteletben tartva a folyamatban lévő béketárgyalásokat. Leó pápa az olasz diplomácia jubileumán. A remény az akarat neve, amely a jóra, igazra irányul. A Szent Atya szombaton délelőtt fogadta 6. Pál aulában az olasz diplomácia jubileumának 3400 képviselőjét, akik a Szent Kapun áthaladva érkeztek a kihallgatásra.
Di questo giubileo della nazione italiana.
A pápa örömmel üdvözölte az olasz diplomáciának a Szent Kapun áthaladó zarándoklatát, amely gazdagítja a találkozást és lehetővé teszi a szívükben hordozott reményt, amelyről tanúságot szeretnénk tenni másoknak. A remény az akarat erényeként határozottan törekszik a jó és az igazságosság felé, amelynek hiányát érzi. A diplomáciában csak azok keresik és támogatják a párbeszédet a felek közt, akik igazán remélnek, bízva a kölcsönös megértésben, még a nehézségek és feszültségek közepete is. Mivel reméljük, hogy megértjük egymást, elkötelezzük magunkat amellett, hogy a legjobb módokat és szavakat keressük a megállapodás eléréséhez. Leó pápa aláhúzta, hogy az érdemi tárgyalásokat követő szerződések olasz neve, accordo, valójában a szív közelségére, ad cor, utal, amely kifejezi a gesztusok, például az aláírás vagy a kézfogás őszinteségét. Éppen ez különbözteti meg a hiteles diplomáciai küldetést a személyes haszonra irányuló szárnyítgatásoktól. A Szent Atya Jézus példáját ajánlotta, akinek a megbékélésről és békéről szóló tanúságtétele reményként ragyog minden nép számára. Az Atya nevében a Fiú a Szentlélek erejével szól, megvalósítva Isten párbeszédét az emberiséggel. Ezért az Isten képére teremtett ember a párbeszédben, a hallgatásban és a beszédben tapasztalja meg létezése alapvető kapcsolatait. Nem véletlen, hogy a saját nyelvünket anyanyelvünknek nevezzük.
Non a caso chiamiamo madre la nostra lingua nativa.
Amely kifejezi hazánk, pátriánk, kultúráját és egyetlen családdá egyesíti népünket. Minden nemzet a saját nyelvén fejezi ki a világról alkotott sajátos felfogását, annak legmagasabb értékeit és leghétköznapibb szokásait. A szavak a közös örökség, amelyen keresztül virágzik a társadalom gyökere, amelyben élünk. Egy több nemzetiségi környezetben ezért elengedhetetlen a párbeszéd előmozdítása, a kölcsönös és interkulturális megértés előmozdítása, a befogadás, az integráció és a testvériség jeleként, hangsúlyozta a Szentatya. Nemzetközi szinten ugyanez a stílus gyümölcsöző lehet az együttműködésben és a békében, feltéve, hogy kitartunk saját beszédmódunk ápolásában. Egy személy akkor becsületes, ha tartja a szavát, ha őszinte és álhatatos, vagyis a hűség jeleként nem hátrál meg. Hasonlóképpen következetes az ember, ha teszi, amit mond, ha szavának jó záloga van. A keresztény mindig az ige embere. Az ige, amelyet Istentől hall, és amire imádságban válaszol. Ezért rajzolták meg keresztelgérésünkkor a fülünkre a kereszt jelét mondván Effata, ami azt jelenti nyílj meg. A Jézus gyógyítására emlékeztető gesztuson keresztül fogadjuk be az első szeretetteljes szavakat, és azokat a nélkülözhetetlen kulturális elemeket, amelyek fenntartják életünket a családban és a társadalomban is. Ahogy az érzékeket és a testet, úgy a nyelvezetet is nevelni, ápolni kell, mégpedig a meghallgatás és a párbeszéd iskolájában, kérte a Szentatya a politikusoktól. Hiteles kereszténynek és becsületes állampolgárnak lenni azt jelenti, hogy olyan szókincset osztunk meg, amely képes a dolgokat úgy elmondani, ahogy vannak, kettősség nélkül. Ezért a politikusok elkötelezettsége, hogy mindig ápolják a párbeszédet, és mindig újítsák meg, valahányszor az félbeszakad. A konfliktusok sújtotta mai nemzetközi helyzetben emlékezzünk arra, kérte a pápa, hogy a párbeszéd ellentéte nem a hallgatás, hanem a sértődés. Míg a hallgatás valójában megnyit minket a meghallgatásra, és üdvözli az előttünk állók hangját, a sértődés verbális agresszió, hazugságukkal, propagandával és képmutatással felfegyverzett szavak háborúja. Kötelezzük el magunkat reménnyel a lefegyverző kiáltmányok és beszédek mellett, ügyelve nem csak szépségükre és pontosságukra, hanem mindenek előtt őszinteségükre és körültekintésükre. Aki tudja, mit mondjon, annak nincs szüksége sok szóra, csak az éppen megfelelő szavakra. Gyakoroljuk tehát a jó szolgálatú szavak megosztását, a megértést építő szavak kiválasztását, a sértések helyrehozását és a sértések megbocsátását célzó szavakkal való tanúságtételt. Aki belefárad a párbeszédbe, belefárad a béke reményébe. Végül Leó pápa, a Szent VI. Pál pápa által 60 évvel ezelőtt az Egyesült Nemzetek Közgyűlése mondott szavaira utalt. Az embereket olyan szövetség egyesíti, amit egy esküvel pecsételnek meg, és aminek meg kell változtatni a világ jövőjét, de ebben a szövetségben nincs többé háború. Nincs többé háború. A béke, igen, a béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. A béke az a kötelesség, amely egyesíti az emberiséget az igazságosság közös keresésében. A béke az a szándék, amely karácsony éjszakájától Krisztus egész életét végig kíséri halálának és feltámadásának húsvétjáig. Zárta beszédét Leó pápa az olasz diplomácia jubileumának 3400 képviselőjéhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A pontos idő 6:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségesé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, ez a háború meghosszabbításához vezetne. Jelezte ő is, az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva pedig Szijjártó Péter hangsúlyozta, Radoszlav Sikorszki háborúpárti, ő pedig békepárti. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció, a tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Az uniós tagállamok külügyminiszterei újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben. Egyrészt 9 az orosz árnyékflottát támogató személyt és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt 12 magánszemélyt és 2 szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt. Az unió kiterjesztette a Belaruszra vonatkozó szankciók hatályát is. Több mint 100 résztvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetése, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000-en. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általány összeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, december 16-án az alettek és az etelkák ünneplik névnapjukat. Az aletta női név az Adelheid fríz és németalföldi formájából származik, az etelka pedig az etele férfi név női párja, a név Dugonics András író alkotása az Etelka című művében. Ha rokonaik vagy ismerőseik körében akad olyan, aki az aletta vagy az etelka nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.
Frosty the Snowman was a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. In that old top hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman, and the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday.
Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Elsőként egy történelmi évforduló. 1989. december 16-án Temesváron több száz ember élőláncban akadályozta meg Tőkés László református lelkész kirakoltatását. Ez az esemény indította el a Ceausescu kommunista diktatúráját megbuktató romániai forradalmat. Tőkés László, temesvári református lelkészt az egyházkerület püspöke Pap László felfüggesztette állásából, és bírósági végzés alapján el kellett hagynia a parókiát. Tőkés ezt megtagadta, és azért, hogy megvédjék a támadásoktól, egy idő után az egyházközség férfi tagjai felváltva biztosították a templom mellett lévő lelkészi szolgálati lakásának éjjel nappali őrzését. Tőkés a Magyar Televízió december 11-én sugárzott Panoráma című műsorában beszámolt az őt és családját sújtó hatósági intézkedésekről, bírálta a bukaresti rezsimet és kérte a nemzetközi közvélemény támogatását. A romániai forradalom Temesvárat kezdődött tehát, és ez a kelet-európai rendszerváltozások között a legvéresebb volt. Az ország diktátorát, Ceausescut és feleségét megfosztották hatalmuktól és kivégezték. A romániai forradalom előtt a többi kelet-európai országban békés úton ment végbe a rendszerváltás. És jöjjenek olyanok, akik a mai napon születtek. 1882. december 16-án látta meg a napvilágot Kecskeméten Kodály Zoltán. Zenei tanulmányait Budapesten kezdte, majd Párizsban és Bécsben folytatta. Visszatérve Magyarországra, Kodály elkötelezte magát a magyar népzene kutatása és megőrzése mellett. Számos népzenei gyűjtést végzett, és ezeket a gyűjteményeket felhasználta saját zeneszerzői munkásságában is. Műveiben a népzenei elemeket ötvözte a klasszikus zenei hagyományokkal, létrehozva egyedi hangzású és magával ragadó zenéjét. Az egyik legismertebb műve a Hári János című opera, amelyet 1926-ban írt. Ez az opera a magyar népmesék alapján készült, és a magyar zenei kultúra egyik legfontosabb alkotása. A Hári János sikere nem csak Magyarországon, hanem világszerte elismerést hozott Kodály számára. Kodály nem csak zeneszerzőként, hanem zenepedagógusként is kiemelkedő volt. Ő volt az egyik alapítója a Kodály módszernek, amely a zenei nevelés egyik legfontosabb módszere lett világszerte. A Kodály módszer a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésére és a zenei kultúra megismertetésére összpontosít, és ma is széles körben alkalmazzák az oktatásban. Egyébként a mai nap 2017 óta a Magyar Kórusok napja, Kodály Zoltán születésnapján. És egy évvel később, tehát 1883-ban született december 16-án Temesvárott Kós Károly magyar népies stílusú építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus. Tiszteletére a Magyar Építészet napja is december 16-a. Kezdőépítészként különböző irodákban dolgozott, majd a Székelyföld építészetét tanulmányozta. Tervezői munkájában elsősorban a kalotaszegi népi architektúra, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motívumait igyekezett felhasználni. 1910-ben földet vásárolt a kalotaszegi sztánán. Felépítette nyaralóját, későbbi lakóházát, és feleségül vette a türei református lelkész leányát, Balázsidát. 17 és 18-ban állami ösztöndíjjal Isztambulba ment tanulmányútra. 1924-ben megalapította az erdélyi írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves céhet, és egyik alapító tagja volt a Helikoni közösségnek, melynek folyóiratát az Erdélyi Helikont is ő szerkesztette, élete során több közéleti szerepet vállalt. Alapító tagja volt az Erdélyi Néppártnak, és Vasárnap címmel képes politikai újságot indított és szerkesztett. 44 őszén sztánai otthonának a románok általi kifosztása után Kolozsvárra menekült. A II. Világháború után a demokratikus átalakulásban reménykedve újra politikai szerepet vállalt. 45-től volt a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola dékánja, majd tanára. Legismertebb alkotásai közé tartozik a Kolozsvári Állatkert egy része, a Miskolci Kósház, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, valamint számos erdélyi lakóház, templom, középület, melynek stílusa jellegzetes, robosztus, mégis finom, organikusan illeszkedik a tájba. És szintén a mai napon született 1932-ben Berettyóújfaluban Jerenics István piarista szerzetes teológus. Nagyváradon kezdte a gimnáziumot, de a világháború végén családjával együtt kitelepítették. A pesti piarista gimnáziumban folytatta tanulmányait, és ott is érettségizett. Már akkor is piarista szerzetes akart lenni, de a rendbe fölvehető növendékek számának korlátozása miatt csak a bölcsészkar elvégzése után léphetett be a rendbe. Piaristaként a rend kecskeméti, majd budapesti gimnáziumaiban tanított hittant, illetve magyar nyelv és irodalmat. 65-től a biblikus tárgyak tanára is volt a rend Karazantinum hittudományi főiskoláján, illetve 2000-től ennek utódintézményében a Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskolán. 85 és 95 között a piarista rend magyarországi tartományfőnöke volt. Tanított még a Gödi és a Váci piarista iskolákban, később pedig a Váci Apor Vilmos katolikus főiskolán, illetve a Pázmányon. Számos rövidebb, hosszabb írása jelent meg a Szentírásról, Janus Pannonius Pilinszky János költészetéről, irodalomról, nevelési kérdésekről és más témákról, elsősorban a Vigília és az Új Ember folyóiratok hasábjain. Összegyűjtött műveit az Új Ember kiadó 5 kötetben jelentette meg. Rendszeresen tartott pedagógiai, irodalmi és bibliai tárgyú előadásokat szerte az országban. Talán kevesen tudják, de Latinovics Zoltán lelkivezetője és gyóntatója is volt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
It's time to look at Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az elhamarkodott elutasítás megbánását és az elsietett ígéret megszegését mutatja be a mai evangélium. Jézus példabeszéde két fiúról szól, de valójában mindkettőjük viselkedése jelen van bennünk, a mi belső világunkat tárja fel. Az egyik fiú hirtelen nemet mond, majd mégis engedelmeskedik. A másik rögtön igent mond apja kérésére, de mégsem tesz semmit. A kimondott szó vagy tett értékes? Melyik számít Isten szemében? Sok esetben mi is úgy válaszolunk, mint a második fiú. Persze, természetesen, megteszem, amit kérsz. Nagyon szívesen segítek. De valójában kelletlenül végezzük el a feladatot, ha egyáltalán elvégezzük. Adventben Jézus arra hív, hogy ne csak ígéreteket tegyünk, hanem teljesítsük is mindazt, amit megígérünk. Ne csupán szavainkkal valljuk meg hitünket, hanem fakadjanak belőle jó cselekedetek. Keresztelő János fellépésekor a vámosok és utcanők, a kor mások által bűnösnek tekintett emberei tértek meg elsőként. Miért? Mert bennük őszinte volt a bűnbánat. Ők nem próbálták szépíteni az életüket, s hiába is próbálkoztak volna azzal, hogy cselekedeteiket eltitkolják. Ők megértették, hogy Isten változást kíván tőlük, és megtették az első lépést a megtérés útján, megbánták bűneiket, engedték, hogy megérintse őket Isten irgalma. Velük szemben a vallási vezetők megmaradtak a látszatnál, nem akarták, hogy Isten megújítsa őket. Elindulok-e a megtérés adventi útján?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen 6 óra lesz. Az egyház, illetve a rádiónk hagyományának megfelelően rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Tartsanak velünk!